16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Eberlein Évával, keresztény életvezetési tanácsadóval Balogh Bernadett beszélget.
Az elején arra kérlek, hogy a választott bibliai részt olvast fel nekünk, és egy hozzá kapcsolódó élmény elmesélésére kérnélek.
Az egyik ilyen nagyon kedvenc szentírási részem János evangéliumának a 15. fejezetéből van, az 5. versből, és így szól, hogy nélkülem semmit sem tehettek. Hát azért olyan fontos ez számomra, mert az életemben nagyon sokszor voltak olyan helyzetek, amikor tehetetlennek éreztem magam, és tapasztaltam azt, hogy Isten egészen közel jön és segít, illetve olyan helyzeteket is, amikor nagyon akartam valamit elérni, és nagyon küzdöttem, és nem sikerült. És ilyenkor Isten mindig eszembe juttatta azt, hogy ne egyedül kínlódjak, ne egyedül próbálkozzak. Az egyik ilyen élményem az, hogy fiam, a nagyobbik fiam iskolában volt, és egy nagyon problémás helyzettel találkoztunk. Hát úgy gondoltam, hogy én majd bemegyek az iskolába, és majd, mit tudom én, majd én ott rendet rakok, és majd megmondom, hogy mihol, merre, hány méter. De hát nem láttam azt, hogy emberileg ezt hogyan lehetne megoldani, de hát legalább a hangomat hallassam, ha már probléma van, és igazságtalanságért. Hát amikor így kiléptem az ajtón, akkor így éreztem Istennek a hívószavát, hogy előbb menjek be a templomba egy kicsit. És bementem a templomba imádkozni, és hát ott hát kisírtam magam Istennek, kipanaszkodtam, hogy itt most milyen igazságtalanság történt, és hogy ezzel én nem tudok mit kezdeni. Miután kisírtam magam, meg kipanaszkodtam magam Istennek, és úgy megnyugodtam, ilyen békére leltem, akkor megcsörrent a telefonom, és az osztályfőnöke hívott, hogy megoldódott minden, és hogy minden rendben van. És ez számomra egy ilyen élmény volt, hogy hát igen, Istennel meg lehet oldani a megoldhatatlannak tűnő problémákat is, de nélküle viszont hiába is próbálkoznék, mert nem működik.
Arra kérnélek, hogy a gyermekkorodról mesélj nekünk, hogyan, mire emlékszel vissza ebből az időszakból?
Nekem egy nagyon boldog gyermekkorom volt. Aradi születésű vagyok, és ott is nőttem fel. Hát nagyon-nagyon sokat játszottunk a szüleimmel, az öcsémmel, a szomszédokkal, és társasoztunk, és együtt laktunk a szüleimmel, nagyszüleimmel, és az az élmény, hogy téli napokon dideregve úgy volt egy kályhánk, abban, hogy befűtöttünk, úgyhogy az egyik szobában meleg volt, és akkor ott összegyűltünk, és ott játszottunk, és nagyokat beszélgettek a nagyok, mi meg ott sündörögtünk körülöttük. Ezek ilyen nagyon kedves élmények. Családom nem hívő. Tehát, hogy úgy nőttem fel, hogy megkereszteltek, mert szokás volt, meg elküldtek el soáldozni, bérmálkozni, mert a nagymamám nagyon ragaszkodott hozzá, de egyébként még karácsonykor, meg húsvétkor sem ment a családunk templomba, meg nem is imádkozunk, a nagymamám megtanította a mi atyánkot, meg az üdvözlégyet, és volt egy nagyon jó barátnőm, a legjobb barátnőm, és hát ők vonzottak így Istent. Rajtuk keresztül tapasztaltam meg először azt, hogy van Isten, és különösen is akkor, amikor elhívott a barátnőm egy táborba, 14 évesek voltunk, és hát amikor odaértünk, akkor derült ki, hogy ez egy hittantábor. És hát nagyon kétségbe estem, hogy mit fogok én itt csinálni, itt a sok szent között. Mindennel kötekedtem, amivel csak lehetett. Nagyon ilyen lázadó kamasz voltam, hogy én bizony nem vagyok ilyen, meg engem ezek nem érdekelnek, meg én így nem foglalkozom ezekkel, és hát ilyen forrongós hangulat volt mindig körülöttem. És hát Isten a szívemre beszélt. Nagyon jókat beszélgettünk, nagyon nagy élmény volt számomra, hogy azok a kamaszok, akikkel együtt voltunk, meg az atya, aki vezette a tábort, ők hihetetlenül befogadóak voltak. Tehát nem az volt, hogy hát ez a pogány, ez mit keresít, meg minek hívtátok ide, meg menjen haza, hanem ők elfogadtak. És hát hogy úgy viselkedtek, hogy igazából én szégyeltem meg magam, és ez indított arra, hogy megkérdezzem magamban, hogy hát ha mégis van ez az Isten, akiről itt ők ennyit beszélnek, meg imádkoznak, És hát ha emlékszem arra az élményre, hát ez kitörölhetetlen, amikor a templomban ültünk. Szent mise volt, és engem szokás szerint nem érdekelt az egész. És hát feltettem magamban a kérdést, hogy mi van, ha ez az egész igaz? Mi van, ha mégis van Isten? Mit nyerek, mit vesztek? Ilyen matek infós voltam, úgyhogy kicsit ilyen számolgattam előbb. De utána így teljesen így őszintén felmerült bennem a kérdés, hogy én ezt most akkor tudni akarom. És tényleg meg akarom tudni, hogy most ez van, vagy nincs, ez most mese, vagy ezek meghűltek, vagy mi van. Ahogy ott ültem a padba, így őszintén a szívemből így feltekintettem, és azt mondtam, hogy hát Isten, ha létezel, én meg akarlak ismerni. És annak ellenére, hogy ez egy feltételes módban feltett kérdés volt, tehát hogy nem igazán volt hit benne, vagy nem hallottam én semmi olyat, hogy most akkor annak alapján elinduljak, de Isten akkor ott annyira közel jött, hogy azt szavakban nem lehet foglalni. Tehát egy olyan szeretet vett körül, egy olyan szeretet töltött be, járt át és ölelt át, amiről nem is álmodtam, hogy ilyen létezik. Amilyet soha nem tapasztaltam, ami felfoghatatlan, befogadhatatlan volt, tehát teljesen túláradt, elkezdtem sírni, nevetni, öröm, boldogság, és ugyanakkor szégyen érzett, meg minden volt benne, mindenféle érzés így átjárt, és egy dolog biztos, hogy azóta tudom, hogy van Isten. Nem tudom elmagyarázni annak, aki kételkedik, hogy miért. Egyszerűen csak annyit tudok, hogy tudom, hogy van Isten. Még akkor is, amikor voltak később az életemben olyan időszakok, amikor ez megkérdőjeleződött. Ez az élmény, és tényleg ez volt az az élmény, ami abszolút letagadhatatlan volt az elmúlt 35 évben, 37 évben.
Hogyan éled meg a mindennapos Isten kapcsolatot?
Hát ez már akkor elindult, mert ez egy olyan élmény volt, hogy ezt teljesen felforgatta az életemet, elkezdtem imádkozni, kaptam egy új szövetséget, elkezdtem olvasni a Szentírást. Kaptam a nagymamámtól egy rózsafüzért, az igaz, hogy senki nem tudta, hogy mit kell vele kezdeni, de én azzal úgy elvoltam, hogy ott valamit ott mondogattam, mi atyánkokat, üdvözlégyeket, titkokról nem tudtam semmit, meg hogy az elejével mit kell kezdeni, ott a három dolog, az, szóval, hogy ez miért van ott, ezt így nem tudtam, de tulajdonképpen nem volt olyan mentor a közelemben, aki így lépésről lépésre megtanított volna mindenre, de mindig küldött Isten olyan embereket, akiktől el tudtam lesni, hogy ők mit csinálnak, hogy csinálják. És hát a Szentírást, az Új Szövetséget, azt állandóan olvastam, bújtam, tanultam, filozofálgattam rajta, hogy most mi mit jelenthet. Akkoriban még könyveket sem lehetett kapni, hogy esetleg olvasson az ember bármit is, ami Istennel, hittel kapcsolatos. Ugye a plébániánk az minorita volt, ugye a ferences lelkiség nagyon közel állt hozzám, aztán eljutottam Szent Ignácos csendes személyesen irányított lelki gyakorlatokra, attól fogva minden évben elmentem először csak háromnaposokra, aztán nyolcnaposokra, tézében voltam többször, a neokatekumenális út indult el évekkel később a plébániánkon, aztán a karizmatikus megújulás volt az, amiben hosszabb időre landoltam. És ezek a lelkiségek, ezek mind hozzáadtak, ezek mind gazdagítottak, ezek mind egymásra épültek. És hát úgy élem most meg, hogy ezeknek az ötvözése az, ami a hétköznapjaimban jelen van. Van, amikor úgy érzem, hogy csendben szemlélődve tudok Istenre figyelni. Van, amikor a Szentírást olvasva tudok vele beszélgetni. Van, amikor a dicsőítésben vagy a nyelvimában találom meg az Istennel a hangot. És ezt hihetetlen gazdagságnak élem meg.
Ez mi volt az indítatás, hogy embereknek szeretnél segíteni, őket szeretnéd vezetni?
Az első kérdés, amiben nem felmerült ezután az élmény után, az volt, hogy ezt miért nem mondta nekem senki. Jártam ugyan hittanra, és tanultunk a parancsolatokról, meg a szentségekről, de azt, hogy van Isten, és hogy Isten ilyen mélységesen szeret, így, ebben a formában, ezt így nem. Vagy nem hallottam, vagy nem fogtam fel, nem tudom. Mert lehet, hogy mondták, csak még nem voltam nyitott rá. De az megfogalmazódott bennem, hogy nagyon sok nem hívő barátom van, akik mindenféle utakon indulnak, és hogy én ezt mindenkinek ezt mindenkinek tudnia kell, hogy van Isten, és hogy az Isten nem egy ilyen parancsolgatós, követelőzős rendőristen, hanem Isten egy végtelenül szerető és hozzánk közel álló Isten, és hogy ezt az Istent meg kéne ismerjék, úgyhogy haza is mentem a plébániára, jelentkeztem, nem volt ifjúsági csoport, akkor elkezdtünk fiatalokat összegyűjteni a tisztivel, később elkezdtem lelki gyakorlatokat szervezni kamaszoknak, aztán ahogy teltek az évek, felmerült az a kérdés, hogy ezt meddig kell, vagy meddig lehet csinálni, meg az az igény, ugye megkértek, hogy erdélyi szinten legyek a karizmatikus megújulásnak az ifjúsági evangelizációért felelős személye. És hát ugye felmerült az, hogy hát más városokban, más helységekben is kéne segíteni abban, hogy a fiatalokat tudják a fiatalok evangelizálni. Úgyhogy elkezdtünk képzéseket tartani, kidolgozni. Ugye mindazt, amit a munkatársaimmal megtapasztaltunk a különböző lelkiségekben, azt összegyúrtuk, és ezek alapján elkezdtünk képzéseket kidolgozni, hogy amit mi magunktól tanultunk meg, azt átadjuk 20 éves fiataloknak, és nyilván ezzel jött az, hogy a fiatalok jöttek kérdésekkel, problémákkal, otthonról, családból hozott sérelmekkel, fájdalmakkal, tervekkel, úgyhogy én 2001-ben végeztem el a lelki gondozói kurzust, és utána be is vontak először csak segítőként én lelki gondozói szolgálatokba. Aztán később egyre többen kerestek fel. És hát nagyon sok mindent ilyen önképzésből, tapasztalatból, meg hát ugye rengeteg könyvet olvastam, mert rengeteg helyen néztem utána, megtanultam erről. És egy dolgot tudtam, és ezt mindig hangoztatom, hogy 40 évesen már nem kéne kamaszokkal foglalkozni. Tehát, hogy azt csinálják a 20 évesek, a 30-asok, de hogy a 40 évesen az azért már olyan ciki. És Isten úgy alakította a dolgot, megint csak nem én, de Isten úgy alakította a dolgokat, hogy ugye hát 39 éves voltam, amikor úgy alakult, hogy hát az ifjúsági szolgálatom abba maradt, és előttem már készített Isten arra, hogy hát igen, ez a lelki gondozói szolgálat az, amire nagyon nagy szükség van. Egyre több nem hívő barátom lett, és láttam azt, hogy a nem hívők felé is kéne szolgálni, mert hogy a hívők találnak maguknak egy atyát, vagy egy szerzetes testvért, egy lelki vezetőt, és ez így nagyon egyszerű nekünk, vallásos hívő embereknek. De ott vannak azok, akik még Istent sem ismerik, és akik mindenféle gondokkal küzdenek, és így, hát így kerültem az életvezetési tanácsadó pályára, hogy Isten ezt mutatta meg, hogy mindazt, amit az elmúlt 20 pár évben megtanultam, megtapasztaltam, azt most egy más csoport szolgálatára állítani. Az életvezetési tanácsadás az egy olyan műfaj, ami most új és sokak számára talán ijesztő. Ugye, amit nem ismerünk, azt attól sokszor el szoktunk inkább határolódni. Én is találkoztam már ilyen megjegyzésekkel, vagy ilyen gondolkodással. Az a helyzet, hogy ebben a felgyorsult világban belegondolunk arra, hogy hogyan telik most egy napunk, egy hetünk, és hogyan telt mondjuk 20 évvel ezelőtt, akkor azt látjuk, hogy összehasonlíthatatlan nem csak sebességében, hanem abban is, hogy milyen sok lehetőség van, ami közül választani lehet, milyen sok dolog van, ami elvonja a figyelmünket a lényegről, és tehát azok a dolgok, amik mondjuk 10-20 évvel ezelőtt természetesek voltak, azok sokszor ma már nem azok. Mert egy olyan pörgésben és egy olyan széles választékban élünk, hogy a legtöbbször csak kapkodjuk a fejünket, és visz az ár. Telnek a napjaink, a heteink, a hónapok, és azt látjuk, hogy rohanunk, és nem élünk. És az életvezetési tanácsadás az ebben tud segíteni, illetve hát nagyon sok téren tud segíteni, de ha össze kéne foglalni, akkor ez, hogy értelmes életet éljünk, hogy összeszedjük magunkat, és hogy ha kell, akkor válasszuk külön, hogy mi az, ami a személyes életünk, a lelki életünk része, mi a munkánk, a családunk, hogy prioritásokat állítsunk fel, hogy megtanuljuk beosztani az időnket, hogy megtanuljunk nemet mondani, hogy megtanuljuk azt, hogy nem kell minden lehetőséggel élni, ami előttünk áll, hogyan lehet gyorsan választani a különböző lehetőségek közül, vagy ha például valakinek egy hosszabb időn keresztül kiesése volt, tehát például szült 2-3-4 gyereket, és utána vissza akar állni, hát ugye a munkába, akkor azt hogyan? De sok olyan esetem is volt, ami például párkereséssel kapcsolatos. Most a párkeresés az nem egy egyértelmű és könnyű kérdés ma már, hiszen annyi lehetőség van, és még sincs. Vagy kapcsolati tanácsadás, voltak tönkrement házasságok, amiket Isten segítségével is sikerült helyreállítani. És ez, az életvezetés, az tulajdonképpen ebben segít, hogy a tanácsadás szót nem szeretem. Mert úgy tűnik, mintha én valami mindentudó guru lennék, aki megmondja majd a tutit mindenkinek. A múlt héten is megkeresett valaki szintén egy házassági kérdéssel, hát egy problémával, és mondtam neki, hogy én nem vagyok guru, én nem tudom a megoldást a ti problémátokra. Én nem fogok neked tanácsot adni, én kérdéseket fogok feltenni, hogy segítsek nektek gondolkodni, segítsek nektek megválaszolni azokat a kérdéseket, amiket nincs időtök feltenni, vagy eszetekbe se jut feltenni, és segítsek nektek arra, hogy megtaláljátok a ti megoldásotokat a saját problémátokra. És bár lelki gondozásban sokszor sémákról tanulunk, hogy ilyen típusok, meg olyan helyzetek, meg nem tudom micsoda, az életben nincsenek sémák meg típusok, hanem emberek, lelkek, életutak vannak, és mindenkinek a sajátja. Egyedül Isten az, aki ismer bennünket, aki azt mondja, hogy tudom, ha leülsz és ha fölkelsz, ha látod gondolataimat, mielőtt még a számba venném. Isten az, aki igazán lát bennünket, aki tudja, hogy merre visz az utunk. Számomra, mint keresztény életvezetési tanácsadó, a Szentlélek vezetése az, ami erőt ad, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a beszélgetés során nem tudom, hogy azt sem tudom, hogy milyen kérdést tegyek fel, és akkor megtapasztalom azt, amit Jézus ígért, hogy ne gondolkodjatok előre azon, hogy mit fogtok mondani, mert a Szentlélek eszetekbe juttat mindent. És a Szentlélek az, ami a kellő pillanatban a kellő kérdést juttatja eszembe, és amikor felteszem azt a kérdést, és látom a beszélgető társamnak az arcán azt, hogy igen, a Szentlélek benne is működik, és benne is megpengette azt a bizonyos húrt, ami segít neki felismerni akár egy problémának az okát, vagy a megoldását, vagy a saját helyzetét. Keresztényként én ezt így élem meg, hogyha valakin azt látom, hogy vallásos, és ez viszonylag hamar ki szokott derülni, akkor igen, mert akkor van mire építeni. De ha azt látom, hogy valaki nagyon nem, és teljesen utasító Istennel szemben, akkor nem hozom fel, mert ez nem segíti a mi beszélgetésünket, hanem éppen akadályozza. Nem fogom ráerőltetni senkire, mert Isten tudja, hogy mindenki számára mikor van ott az idő. A hit az kegyelem. Hallásból ered, ez igaz, de lehet, hogy nekem is nagyon sokszor mondták itt tanórán, hogy van Isten és hogy szeret, és én sem hallottam meg. Csak akkor, amikor eljött annak az ideje, annak a pillanata, hogy Isten a hitnek a kegyelmét, hit kegyelmével megajándékozzon engem.
A felvétel előtt mi beszélgettünk egy kicsit, és azt mondtad, hogy nagyon szeretnél, vagy hogy érdekes téma számodra is az a folyamat, ahogy Isten kialakította benned a női identitást, úgyhogy arra kérnélek, hogy erről mesélj nekünk.
Hát igen, ez valahol talán oda vezethető vissza, hogy a szüleim fiút akartak. És hát én születtem meg. És hát visszaemlékszem a gyerek és fiatal koromra, akkor azt tudom, hogy mindig fiú akartam lenni. Hihetetlenül fiús voltam. Pont tegnap beszélgettem valakikkel arról, hogy hát nem volt babám se. Vagy ha volt, akkor az, tehát nem. Autókkal, fegyverekkel, építőjátékokkal játszottam, kint a fiúkkal fociztam, meg verekedtem, és még tehát annyira fiús voltam, hogy emlékszem, 18 éves voltam már, amikor az utcán utánam szólt valaki, hogy hát románul, hogy héte fiú. És akkor megfordultam, és akkor bocsánatot kért, hogy lány vagyok, én meg büszke voltam rá, hogy azért még mindig, tehát hogy na azért, na. Hát igen, mert azt gondoltam, hogy ha én fiú lennék, akkor az milyen jó volna, mert akkor tudnék pap lenni. de így nem. És hát ez még a megtérésem után is egy borzasztó fájdalom volt, hogy hát én lány vagyok, és hát miért vagyok én lány. És igazából az Istennel való kapcsolatomban Isten kezdett el engem átalakítani, Isten tanított meg arra, hogy elfogadjam azt, hogy lánynak születtem. Isten kezdett alakítani a nőiességemben, tehát rám 20 éves korig nem lehetett, 10 évesen sem, de gyerekkorban meg erőszakkal lehetett csak valami szoknyát vagy ruhát rám húzni, mert ordítottam, visítottam, nem voltam hajlandó szoknyába öltözni. Most meg azért nagyon gyakran hordok szoknyát, ruhát. A magas sarkúval nem barátkoztam meg, de az nem hiszem, hogy a nőiességnek különösebben, tehát különösebben hozzátartozna a nőiességhez. Viszont az imádságban és az Istennel való személyes kapcsolatban, az együttlétekben, meg hát ugye a saját lelki gyógyulásom folyamatában történt az, hogy nem tudnám megmondani, hogy mikor. Mert ez nem olyan volt, mint a megtérésem, hogy egy pillanatnyi helyzet, csak arra emlékszem, hogy olyan 24-5 éves lehettem, amikor egy kamaszlány odajött hozzám, és azt mondta nekem, hogy számára az olyan példaértékű, hogy én milyen nőies nő vagyok, és hogy ő szeretne ilyen lenni, mint én. És hát kikerekedtek a szemeim, hogy én nőies nő. És ahogy elkezdtem ezen gondolkodni, meg hát így tükörbe nézni, rájöttem, hogy hát tényleg, de tényleg, engem Isten tényleg átalakított. És úgy, hogy igazából én nem küzdöttem különösebben ezért, de magában az Istennel való kapcsolatomban, meg abban, hogy felnőttem, tehát ugye már nem a kamaszkori identitáskrízist éltem meg a nemi identitáskeresést, hanem ezen túljutottam, és így Istenben találtam meg azt, hogy hát igen, én nő vagyok, és szeretek anya lenni, szeretek feleség lenni, szeretem azt, hogy nem kell fiús és férfias legyek. Bár mivel egyedül neveltem a nagyobbik fiamat, nagyon sokszor volt szerepkonfliktusom, mert ugye egyedül mindkét szerepet betölteni nagyon nehéz, illetve hát lehetetlen, de azt nagyon sokszor tapasztaltam, hogy Isten így kiegészítette azt, amit ugye én nem tudtam oda tenni. És hát meg kellett tanuljak barkácsolni például, meg ilyen fiús dolgokat csinálni a fiammal. És ennek ellenére szeretem, élvezem, és hihetetlen örömmel tölt el az, hogy a nő identitásomban így kiteljesedhettem. Önállóan is, feleségként is, anyaként is.
Hogyha a legnagyobb örömeidről kérdeznélek, olyan dolgokról, amiket te nagyon nagy ajándéknak tekintesz, akkor miket sorolnál fel?
Hát az első helyen a gyerekeim vannak. Az, amikor féktelenül és teljes szabadságban felnevetnek, és az, amikor látom rajtuk, hogy boldogok, hogy repesnek a boldogságtól, talán ez a, így emberileg ez a legnagyobb örömöm. Az Istennel való kapcsolatomban nagyon sokszor éltem meg olyan mélységeket, amikor azt éreztem, hogy itt van a mennyország, hogy leszállt, és Istennek a szeretete átölel, és ez ennél jobb nincs, és ennek sose legyen vége, és ebben akarok maradni, mint Péter a hegyen, építsünk itt 3 sátrat, hát nekem is volt sokszor ilyen élményem, hogy jó, akkor maradjunk itt, és kész, a többi szűnjön meg, inkább Jézus, most gyere vissza, és akkor ez legyen. Ilyen élményem nagyon sok volt, és a nehéz időszakokban ezekre visszagondolni nagyon, tehát ezt tudott erőt adni sokszor, amikor ilyen sötét időszakok voltak. Nagyon nagy öröm számomra az, hogy boldog, kiegyensúlyozott családban élünk, és ami egy másik dolog, hogy látni azt, hogy fiatalok, kamaszok találkoznak Istennel. Tehát a missziós szolgálatom során rengetegszer tapasztaltam azt, hogy olyan fiatalok, akik szintén például ilyen ateista családból, vagy nem hívő családból jönnek, és találkoznak Istennel, és elkezd ragyogni az arcuk, és megváltoznak. Ez nagyon nagy öröm, ez nagyon nagy boldogság.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a tanúságtételedet.
Nagyon szívesen.
Eberlein Évával, keresztény életvezetési tanácsadóval, Balog Bernadett beszélgetett. Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.